Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Nem vitás, hogy az újrahasznosítás fontos ügy környezetvédelmi szempontból. Mindig is az volt, csak hogy jó időre elfeledkeztünk erről. Ha emlékezetem nem csal, akkor valahogy a rendszerváltás környékén felejthettük el azt a rutint, hogy a kiürült palackokat, akkor még zömmel üvegeket, a műanyag dömping később kezdődött, nem kihaigáljuk, hanem elvisszük visszaváltani. A tonnaszám az utcákon, a parkokban, de olykor még az erdőkben is szétdobált üdítős flakonok, sörös dobozok látványa épp oly ismeretlen volt, mint a nagyvárosokban minden lépésnél felelhető utcai kaja, amelynek a csomagolása olykor többe kerül, mint maga az élelmiszer. Volt később annak is vitája, hogy vajon a tej zacskóban, dobozban vagy üvegben való kiszerelése hagy maga után kisebb ökológiai lábnyomot, bár ez az egyébként szellemes kifejezés sem régóta része a közbeszédnek. De ha jól emlékszem, a vita nem zárult mindenki számára megnyugtató eredménnyel. Gyerekkoromban házhoz szállították még a tejet hajnalban. Népszerű diákmunka volt, és egy teljes üveg eltörése például akkor, ha valaki nem ment ki időben behozni az ajtó elől, és az megfagyott, szétdurrant, komoly anyagi kárt jelentett. Nem is tudom, talán az üveg drágább lehetett, mint a benne levő tej, szóval a széles szájú teljes üveg értéket képviselt, vigyáztunk rá. A 70-es évek Bukarestjében volt egy ismert bűnügy. A brigantik közegészségügyi ellenőröknek adták ki magukat. Hónapokon keresztül csengettek be a lakótelepek panel rengetegének minden egyes lakásába azzal a dumával, hogy ellenőrizniük kell az ivóvíz minőségét. De sajnos elfogyott a hivatal által erre a célra kirendelt palack. Megértheti, jó ember, élvertek a lakóknál, az állásom függ tőle, kisgyerekeim vannak, legyen már olyan jó, és adjon már nekem egy teljes üveget, csapvízzel töltve. Nem jó a másfajta üveg, csak ezt fogadják el, legyen már szíve. Állítólag családi házat vettek a szorgosan visszaváltott teljes üvegek árából. Aztán valaki ragaszkodott ahhoz, hogy ellenőrizze a fedősztorit, példás büntetést kaptak a csoportosan elkövetett bűncselekményben ludas haramiák. Jutott mindez eszembe Erzsébetváros Chicagónak becézett negyedében, midőn sorra elnézem a visszaváltó automatáknál azokat a felnőtteket és gyerekeket, akikről első pillantásra is látszik, hogy fontos szerepet játszik immár életükben az eldobott csomagolóanyag összegyűjtése és az ezért kapott fizető utalvány. És látványosan kevésbé szemetes a környék, legalábbis a visszaváltható termékekből. Felbukkant az állandóan elromló vagy telítődő automatáknál való sorbanállásnál a nyomor egy láthatatlan rétege.
Útszélen.
Hogyan válik az ellenállás eszközévé a műveltség? Mit gondolt Tamás Gáspár Miklós szülővárosáról, Kolozsvárról? Miért volt számára fontos az erdélyi szabad, tehát nem a magyar kormánypárt által befolyásolt magyar sajtó? És hogyan működik mindez a magyarországi és romániai politikai viszonyok között? Végemese van itt a Transtelexnek a fő vagy vezető szerkesztője, ugyanaz mind a kettő, és olyan szempontból is mondhatjuk azt, hogy ugyanaz, hogy nem nagyon vagytok más helyzetben, mint amilyenben mi itt a Klubrádiónál, tehát, hogy gyakorlatilag benneteket is elért az a évekkel ezelőtt persze az a szél, vihar, amelyik megpróbálkozik a független sajtó ellehetetlenítésével. Hogy vagytok?
Márta, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek a Klubrádióban.
Régóta hívtalak.
Tudom, nagyon régóta hívtál, és nagyon régóta kívánkozom megismerni magát a munkaközösséget, és hogy végre ne telefonon beszélgessünk, hanem itt élőben. Hát igen, ugyanúgy vagyunk, gyakorlatilag azóta, mióta felszámolódott a Transindex, hiszen a Transtelex az a Transindexnek a laputódjaként.
Ahogy a Telex is az Indexnek, tehát ugye párhuzamosan zajlottak a történetek.
Így van, párhuzamosan zajlottak a történetek. Azóta is a közösségi támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk élni, hogy fönt tudjunk maradni, hiszen nincs más lehetőségünk azon kívül, hogy tényleg az olvasóinkhoz fordulunk, és időnként egy-egy nagyobb projektért pályázunk valamilyen nemzetközi szervhez ahhoz, hogy megvalósíthassuk azt, amit szeretnénk.
Ma reggel ráléptem az impresszumra, És így döbbenten láttam, hogy milyen nagyon-nagyon kevesen csináljátok ezt a rendkívül jelentős lapot. Ugye ez egy magyarázat arra, hogy miért nem voltál még itt a Klubrádióban, mert nem tudsz elszakadni otthonról.
Így van, nagyon-nagyon kicsi a munkaközösség, bár nagyon nagy a holdudvara, és igazából ez tart minket életbe, hogy nagyon sokan küldenek nekünk szövegeket, véleménycikkeket, háttéranyagokat, különböző írásokat, Markó Bélától elkezdve nagyon-nagyon sok olyan jelentős értelmiségi személyiségig, mint például Salat Levente, akiknek gyakorlatilag Romániában, Erdélyben nincs más megnyilatkozási felületük, írásban beszélek, mint a Transtelex. Ugyanis még két független portál működik Erdélyben, az Átlátszó Erdély, de az Átlátszó oknyomozással foglalkozik, és az Udvarhelyi Hírportál, az UH.ro, ahogy mindenki ismeri, nos, ők többnyire helyi jellegű szövegeket, írásokat, híreket közölnek a szűk régióra, udvarhelyszékre, Székelyföldre vonatkozóan, úgyhogy ők kevésbé ilyen teljes erdélyi kitekintésűek.
Csak hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy az UH.ro volt az a portál, amelyik feltárta azt, hogy Bőte Csaba szerint rendkívül kellemes az, hogyha időnként az asszony egy kicsit egy baltácskával megveregetik, majd utána elviszi az ura a turkálóba bevásárolni, úgyhogy azért ők is egy nagyon bevállalós lap, de hát nyilván nagyon picik, kívánjunk nekik és az egész erdélyének minél nagyobb szabadságot és függetlenséget. Ha már a keletkezés történetnél tartunk, ugye Transtelex talán nem lenne, hogyha nem lenne Tamás Gáspár Miklós, hogy nem lett volna mögötte.
Így van, Tamás Gáspár Miklós már a Transindexet felkarolta, igazából ő fedezett fel minket, akkor vált Magyarországon is ismerté a Transindex, amikor Tamás Gáspár Miklós elkezdett közölni nálunk, ugyanis ő célzottan választotta ki magának azokat a felületeket, ahol közölni fog. Jelzésértékű volt az, hogy hol jelenik meg Gazsinak egy szövege, és engedd meg, hogy Gazsinak szólítsam, hiszen mindenki,
Gazsi, hiszen
mindenkinek Gazsi, aki közel állt hozzá, és ez akkora megtiszteltetés volt, és akkora szintemelkedés számunkra, hogy ezt nem tudtuk eléggé megköszönni neki. Akkor, amikor a Transindexnek a története véget ért, akkor az ő közbenjárásával és magyarországi értelmiségiek a barátai közbenjárásával jött létre ismét a kapcsolat a Telex és a Transtelex között, hiszen valamikor ugye nagyon szoros barátságban jött létre a Transindex az Index nyomán, de hogy a hosszú-hosszú évek alatt történt egy kis eltávolodás, és amikor ugyanabban a szituációban találtuk magunkat, akkor Gazsi volt az, aki fölhívta a Telexnek a figyelmét arra, hogy itt van az erdélyi testvérlap. Igen, és nem kéne veszni hagyni, és akkor így nyúlt ismét értünk a Telex.
Igen, hát, és közben ugye történt az a katasztrófa, hogy Gazsi közben meghalt, de mindvégig, sőt a legutolsó pillanatig is dolgozott veletek együtt, arra is emlékszem, hogy arra kért mindenkit a fia Ábel, hogy amikor meghalt Gazsi, akkor a Transtelexen jelenjék ez a történet meg elsőként. Ez hihetetlen érdekes, hogy mennyire a kezeteket fogja voltak éppen Ábel is, és most ugye, te azért vagy itt, mert hogy a lapcsalád, nevezhetjük így alakulásának évfordulóján, volt egy, hát egy jó kis buli, vagy valamilyen történés, ahol bemutattátok a legújabb büszkeségeteket, ezt meséld egy hosszabban Tamás Gazsinak. A címlapon ugyan, hogy TGM-nek egy kötetéről van szó.
2023. januárjában halt meg Gazsi, és teljesen ledöbbentünk annak ellenére, hogy tudtuk, hogy súlyosan beteg. Egyszerűen nem hihettük el, hogy vége, hogy többet nem látjuk, nem ír nekünk, ahogy mondtad, nem fogja a kezünket. Igazából már életében úgy megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó kolozsvári szövege van, ami annak idején a Transindexen jelent meg, és hogy ezt jó volna kötet formájában látni. A halálával ez a gondolat felerősödött bennünk, Tamás Ábellel végig konzultáltunk, beszélgettünk, és akkor eldöntöttük, hogy nekivágunk a kötet kiadásának. Ezzel ismét erősítve azt, hogy igenis kapcsolódunk Tamás Gáspár Miklóshoz, nem hagyjuk veszni sem az emlékét, sem azokat az értékeket, amelyek megjelentek annak idején a Transindex felületén, hiszen azt nem tudjuk, hogy például a a Transindex archívuma meddig lesz digitálisan elérhető. Ugye ez most valahol ott van a világűrben, valamilyen szerveren.
A digitális régészek se tudják majd kibányászni.
Igen, de hogyha valamikor lekapcsolják, akkor ezek a szövegek egyszerűen, hát, ha nem is tűnnek el, de így egyben nem lesznek láthatók, olvashatók. És akkor így kértük a közösségünk, az olvasó közösségünk támogatását ahhoz, hogy kiadhassuk ezt a kötetet, és hihetetlen gyorsan összegyűlt. Hát a kötetnek a létrehozásához szükséges pénz, ugye a szerkesztői honorárium, a nyomtatás, a papírköltség, stb. Stb. Tehát nagyon-nagyon gyorsan összegyűlt a pénz, és neki láthattunk a munkának, és egy évre az ötlet megszületésétől és meghirdetésétől már a kezünkben tarthattuk a kötetet. Kolozsváron már megvolt a bemutatója, és itt Budapesten azért késtünk vele, mert azt szerettük volna, hogyha a Telek születésnapján mutatjuk be. Ez történt szeptember 1-én a Dürer kertben, és akkor oda vittük a Tamás Gáspár Miklós kötetünket. Három olyan vendégem volt, akik nagyon szorosan kapcsolódnak Tamás Gáspár Miklóshoz is, illetve Kolozsvárhoz is. Balla Zsófia költő, aki 90 után költözött Kolozsvárról Budapestre, de Budapesten is...
Mind a két országban jól,
igen,
ismert.
Jól, igen, ismert. Gazsi születése előttről ismeri, így szokta ezt ő mondani, hiszen az édesanyák nagyon jó barátnők voltak, és annak idején, amikor a Balla Zsófia édesanyja meglátogatta a Gazsit kisbabaként, akkor Zsófi még az édesanyja pocakjában volt, úgyhogy
tegyük
innen
hozzá,
a történet.
Tegyük hozzá, hogy két holokausztáltán rendkívül jelentősen érintett családról van szó.
Így van. Így van. És Szőcs Petra volt ott, illetve Sipos Balázs.
Aki a kötetnek a címadóképét készítette.
Aki a kötetnek a címadóképét készítette, így van, és Sipos Balázs, aki a Tamás Gáspár Miklós életmű kiadásnak a szerkesztője, a Kaligram kiadónál jelenik meg ez a sorozat teljes egészében, és annak a sorozatnak ő a szerkesztője. Balázsnak egyébként volt egy rendkívüli története, hogyan kapcsolódik. Tehát Balázs kapcsolódik a legkevésbé Kolozsvárhoz, ugye, viszont Gazsihoz nagyon, de hogy először Kolozsvárt Gazsival kellett volna meglátogatnia, és nagyon-nagyon készült erre a látogatása, viszont az utolsó pillanatban kiderült, hogy valahol elhagyta a személyigazolványát, és akkor nem tudta, Gazsi pedig nagyon készült arra, hogy megmutassa Balázsnak, ugye, akit tanítványaként kezelt, nagyon készült arra, hogy megmutassa a szülővárosát, és hát végül is ez a találkozó nem jött létre.
Határok átjárhatósága, bár mondjuk egy személyt azért mindenki vihet magával. Beszéljünk egy kicsit a címről, ugye Kolozsvári esszék a címe ennek a kötetnek. Azt érdemes tudni róla, hogy Gazsi tulajdonképpen már az első kötetét is valahogy hasonlóképpen szerette volna, még annak idején a 70-es években Romániában elnevezni, akkor ezt nem engedélyezték neki, azt hiszem a Teória esélyei lett végső soron a cím, úgyhogy ez, hogy a Kolozsvár képét elénk tárja, vagy mindenki elé tárja, bár ez a kötet Magyarországon nem kapható még egyelőre könyvesbolti forgalomban, csak interneten lehet megrendelni. Na de hát ez olyan, mint hogyha így a eleje és a vége, tehát hogy amit ő eltervezett annak idején, azt így meg tudta csinálni.
Így van, teljesen így történt, és ezért is döntöttük úgy, hogy ezt a címet adjuk a kötetnek, hogy Kolozsvári esszék. Én ezt a történetet Tamás Ábeltől tudtam meg, nem tudtam, hogy már a legelső kötetét így szerette volna elnevezni. Annak idején, amikor Gazsival beszélgettünk arról, hogy a Kolozsvárhoz kapcsolódó írásait kiadja, akkor mondta nekem, hogy igen, hogyha valamikor erre sor kerülne, akkor azt szeretné, hogy Kolozsvári esszék legyen a címe, de így nem részletezte, hogy miért, úgyhogy én utólag tudtam meg. A válogatás nagyon érdekesen alakult, hiszen úgy döntöttünk, hogy olyan írásokat válogatunk be, amik a Gazsinak a kolozsvári távozása után születtek meg. Tehát, hogy konkrétan, amíg ő Kolozsvár...
77-78 tájékán ment ő el, ugye?
Igen.
Beszélt ide innen nézve.
Igen, attól függ, hogy honnan nézzük. És az összes írás, tehát az első írás, ami megjelenik a kötetben, az a távozása után. Tehát amikor először néz úgy vissza a városára, hogy ő már kívülállóként látja a szülővárosát. És nagyon érdekes az ő perspektívája. Ugyanakkor aztán a 90-es években és a 2000-es években kezdenek el besűrűsödni, gyakoribbá válni ezek az írások, hiszen az a baráti kör, az a társaság nagyon sok változáson megy keresztül. azok az emberek, akiket Gazsi ott hagyott Kolozsváron, egyikük másikuk meghal, vagy
emigrál.
Az élettörténetek nagyon különbözőek, és akkor öngyilkos lesz. Most Csígyi meséjvára gondolok.
És ez egy jóval későbbi történet.
Igen. És akkor Gazsi megírja ezeket a történeteket. Azt is mondta magáról, hogy ő az erdélyi siratóasszony. Elsiratja a várost, elsiratja az embereket. Tele vannak ezek az eszék nosztalgiával, de ugyanakkor egy fantasztikus portrésorozat, tehát fölvonul a 60-as, 70-es évek kolozsvári értelmiségi tablója is ugyanakkor. Azok az emberek, akiknek a munkája révén sikerült valamiféle kis szabadság szigetet megőrizni a városban a legsötétebb diktatúra körülményei között is, és akkor emiatt érzi Gazsi fontosnak azt, érezte fontosnak azt, hogy ezeknek az embereknek emléket állítson.
Azért hadd idézzük fel a hallgatók kedvére, hogy az a 70-es évek végefele levő légkör, amikor ő távozott, és már tulajdonképpen mindig elmondja, hogy ő kényszerből távozott, és hogy alig, hanem a börtön várt volna rá egész egyszerűen, csak amiatt, hogy másként gondolkodó ember volt, az a hitet Ceausescu rendszernek akkor kezdődött a mélyrepülése. Tehát még a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, bár én kisgyerek voltam, de azt azért mégiscsak tudom meg, amúgy azt is tudom, mikor ott a Mohácsi vész, de akkor se éltem, tehát hogy ez így oké, de hogy az egy viszonylag szabadabb történet volt, és utána kezdett el mélyrepülésbe kerülni a 70-es évek második felében, amikor a Gazsi eljött Magyarországra. És ami számára rendkívül drámai történet volt, az, hogy hosszú ideig nem tehette be a lábát Kolozsvárra. És nyilvánvaló az, amit mondasz, hogy nosztalgikus a hangütése ezeknek a szövegeknek, ez abból is származhat, hogy hát a hiány az hiány.
Így van, a hiány az hiány, de fantasztikusan éles emlékei maradtak a városról, tehát olyan élesen tud leírni történéseket, utcarészleteket, épületeket, embereket, hogy hogyan, tehát Balog Edgárnak a portréját két mondatban olyan tökéletesen megfogalmazza, hogyha most megnézel egy Balog Edgár fotót, és mellé teszed Gazsinak a két mondatát, akkor látod, hogy egy az egyben ott van az ember.
Balog Edgár egy jelentős felvidéki magyar gondolkodó és filozófus is történész volt, aki meghatározta az ottani, hát 60-as, 70-es évek beli kolozsvári, hát szellemi légkört, sokakkal együtt, mint Bretter György filozófusod együtt is például. Mit szólsz ahhoz, hogy a barátaimmal időnként arról szoktunk beszélgetni, hogy ma Kolozsvár egy olyan város, mint amilyennek Budapestet reméltük volt kialakulni a 90-es évek elején. Tehát, hogy Kolozsvár egy csomó szempontból multikulturálisabb, érdekesebb, lakhatóbb történet, vagy legalábbis ez most innen így néz ki. Te mit tudsz ehhez hozzászólni?
Hát én az elmúlt napok Budapest élményeimet tudom kolozsvári mindennapos tapasztalatom mellé tenni, és igen, az az érzésem, hogy Kolozsvár mindenképpen egy élhetőbb és lakhatóbb város, ez annak köszönhető, hogy egyrészt hát méretében kisebb, ugye, és akkor ez eleve lakhatóbb.
De ez egy középvárosai Magyarországon nem ismeretes ez a méretű, tehát az ilyen minden együtt olyan félmillió fele közelítő egyetemekkel, stb.
Így van, tehát gyakorlatilag Erdélynek a fővárosa, így is szoktuk emlegetni, és már maga az a tény, hogy ott a románok meg a magyarok egymás mellett élnek, meg nagyon-nagyon sok külföldi egyetemistája van most már a városnak, franciáktól különböző nemzetiségűekig nagyon-nagyon sokan jönnek a városba, ez tényleg ad egy ilyen nemzetközi jelleget a városnak, egy multikulturális jelleget a városnak. A bicikliútak, a tömegközlekedés, nagyon modern.
Tehát az ingyenes péntekek, amikor nem kell fizetni a
zöld péntekek, meg hát az, hogy felszállsz bármilyen tömegközlekedési eszközre, és egyszerűen kártyával fizetsz. Én itt el voltam képedve, hogy ezt nem tudom megtenni sehol Budapesten, tehát ez hihetetlen volt számomra, hogy itt letöltesz egy applikációt, beolvasol egy QR kódot, meg még nem tudom, miket kér tőled a rendszer addig, amíg elérsz addig, hogy utazhass végre. Szóval hihetetlen volt nekem, hogy ennyire bürokratikus és bonyolult például Budapesten a tömegközlekedés.
Is.
Is.
Na mindegy. Igen, de ez az összehasonlítás, ez azért elég érdekes, és ugye Kolozsvár ráadásul egy hosszú hátránnyal kezdte meg a rendszerváltozást, mert a hírhet Funár polgármester azért még 90 után ott uralkodott, tehát innen volt szép győzni, de most ez egy ilyen győzedelmes történetek látszik ebből a szempontból. Viszont magyar szempontból, ami a magyar sajtószabadságot illeti, teszem azt, az azért nem egészen így van. Tehát, hogy a KESMA és a magyar kormánypárti korifeusok lényegében bekebelezték az erdélyi magyar sajtószabadságot, leszámítva azt a pár kivételt, amely nyilván irodalmi lapban is vannak kivételek, de ugye a Transtenexet és az UH.ru-t meg az Átlátszó Erdélyt leszámítva bekebelezte, hogy ez egy ilyen lassan fővő béka volt, vagy egyszer csak így derültékből villámcsapásként ért mindenkit.
Hát igazából akkor, amikor megjöttek a forintmilliárdok, és kiderült, hogy az Erdélyi Médiatér Egyesület, amelynek a háta mögött ott áll Demeter Szilárd, elkezdi fölvásárolni a különböző erdélyi média orgánumokat, akkor így gyakorlatilag mindenkinek leesett az álla. Ezt senki nem látta jönni, ezt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sem látta jönni, és mire látta, már túl késő volt, és egyszerűen bele kellett állni a táncba, most a politikai alakulat szempontjáról beszélek, tehát ezzel békét kellett kötni, úgymond, mert tudták, hogy a Fidesz pénzzel fölvásárolt média addig barátságos, amíg az RMDSZ úgy táncol, ahogy a Fidesz innen fújja. Tehát igazából egy kényszerpályára került az RMDSZ is, és akkor neki, az RMDSZ-nek nagyon kicsi a sajtója, ott van a Maszol, ott van az Erdély TV és egy-két rádió. Mindenki tudja, hogy ez pártlap, meg pártsajtó, tehát ez így is kezelik, és akkor van a független média, amiről beszéltünk, és ami úgy tud túlélni, hogy vannak olvasók, vannak követők, mégiscsak vannak emberek, akiknek fontos az, hogy legyen valahol hiteles információ.
Most teszek egy ismeretterjesztő nyelvi zárójelet, a hallgatók bizonyára hallották, hogy, és már megszokták, hogy időnként a rántott hús készítés zajlik a fejünk fölött és klopfolnak, de van ennél sokkal szép szó, amit Erdélyben úgy nevezünk, hogy...
Potyolják a húst,
úgyhogy javaslom bevezetésre a háztartási szótárba a potyolót és a potyolást, mint olyat, de visszatérve az erdélyi magyar sajtó függetlenségére, mennyire tudtok azzal konkurálni, hogy egy csomó felmérés és mindenfajta egyéni megnyilvánulás szerint is a magyarországi kormánypárti kommunikációs befolyás rendkívül jelentős az erdélyi magyarok körében, és nektek valahogy ezt igazából tárgyilagos közlésekkel, ahogy nekünk is egyébként ez egy ilyen nehéz ügy itt a Klubrádióban, de valahogy ellensúlyozzatok kéne. Hogy megy ez?
Hát az ellensúlyozás nem megy, mert hát a média fölény akkora, a pénz, paripa, fegyver, minden a másik oldalon van, tehát igazából mi tesszük a dolgunk annak a reményében, hogy mégiscsak nyomot hagyunk az emberekben, és mégiscsak akkor, amikor végül elér a végéhez, mert minden ilyen folyamatnak van egy vége, tehát ennek vége lesz, előbb-utóbb vége lesz, és akkor majd, nem tudom, akkor kiderül, hogy ki volt az, aki csúsztatott, ki volt az, aki propagandát közölt normális hírek helyett, ki volt az, aki félretájékoztatott a tájékoztatás helyett. Tehát mi azért tesszük a dolgunk, mert ebben hiszünk, és reméljük azt, hogy ennek értelme van. Most, hogy hányan látják azt, hogy ez a valós információ, hogy ez a jó út, ez a helyes út, ez a kritikai magatartás, amivel figyelni kell a politikusoknak a különböző, hát nem csak a nyilatkozatait, hanem azt, amit csinálnak, a ténykedését, azt nem tudnám megállapítani. Mert azon kívül, hogy ugye ott vannak ezek a felvásárolt lapok, azon kívül ugye ott vannak a Facebookon a különböző Facebook csoportok, meg fizetett influencerek, csoportok, meg fizetett csoportok, meg fizetett beszólók, meg trollok, meg elképesztő, hogy mekkora apparátus van amögött, hogy ezt a rendszert így fönt lehessen tartani. Ezzel konkurálni nem lehet, ezt azt hiszem, hogy ti is érzitek, de ettől függetlenül a dolgunkat tennünk kell.
Mi, hogyha felhívjuk, vagy megkeressük mondjuk a Pintér Sándor által vezetett belügy és egészségügyi és oktatási minisztériumot, akkor egészen biztosan tudjuk, hogy egy vakhangot nem válaszol senki sem, vagy ha elmegyünk valóban, akkor jó eséllyel kitiltanak, vagy bármi egyéb. de mondjuk, hogyha ti felhívjátok a román oktatási vagy kultuszminisztériumot, akkor ti kaptok választ?
Elméletileg nem is kell fölhívnunk a román oktatási minisztériumot, mert elég világosan kommunikálnak, sajtótájékoztatókat tartanak. Ugye ezek Bukarestben zajlanak, nekünk egy kicsit nehéz jelen lenni.
Nagyon messze van.
Mert nagyon messze van. Viszont igyekszünk napi renden lenni. És igen, volt olyan helyzet, hogy különböző román kormányszerveket meg kellett keresnünk, és akkor kaptunk választ. Természetesen kaptunk választ. Tehát a
román... Azt mondod, hogy természetesen, hát itt természetesen nem kapunk választ. Tehát
én értem.
Ezt a különbséget.
Én értem. Persze azok a válaszok is szépen becsomagoltak, meg sokszor eléggé semmit mondóak, de ettől függetlenül a válaszokat megkapjuk. Nehezebben kapunk választ azoktól az RMDSZ-es politikusoktól, akik különböző funkciókban vannak, és akiknek ugyanúgy, mint a román kormányzati szerveknek válaszolniuk kellene. Tehát például van az RMDSZ-nek oktatási államtitkára, aki a kisebbségi magyar nyelvű oktatásért felel, és akkor hozzáfordulunk bármilyen kérdésben, ami az iskolásokat érinti, a tanárokat érinti, és hát elég gyakran fölöslegesen várunk arra, hogy fölvegye a telefonját, vagy válaszoljon a kérdéseinkre. Kelemen Hunor, RMDSZ elnök sosem ad interjút a Transtelexnek. Mi több, most, amikor az EP választások voltak, és úgymond túlnyerte magát az RMDSZ, hiszen történelmi sikert ért el. Kárpátokon túli szavazók segítségével, a Holdról is látszik, hogy mekkorát nyert az RMDSZ. Kelemen Hunor kiemelte az utólagos kiértékelő beszédében, hogy hát azért voltak olyanok, akik ellenkampányt folytattak különböző sajtófelületeken, és ebbe beleértette természetesen a Transtelexet is, mert azt szerették volna, hogyha az RMDSZ nem jutna be az Európai Parlamentbe. Mi nem azt szerettük volna, hogy az RMDSZ ne jusson be az Európai Parlamentbe, mi azt szerettük volna, hogy ne a Fidesz retorikával kampányoljon az RMDSZ.
Ami egyébként nagyon sok szempontból nagyon gyakori, akár úgy is, hogy a romániai parlamentben olyas témákat próbál meg bevinni az RMDSZ, mit tudom én, az LMBTQ közösség elleni fellépéseket, vagy bármi egyebeket, amely egyébként a román politikai közéletben nem, vagy csak a szélső jobb oldalnak a sajátja.
Így van, pontosan, tehát a nagyon érdekes, hogy fantasztikusan szoros párhuzamot lehetne vonni a között, amit az RMDSZ mond, és amit a szélső jobboldalos AUR párt mond Romániában. Tehát nagyon-nagyon sok témájuk közös. Ugyanakkor persze az RMDSZ azt mondja, hogy hát azért kell rászavazni, hogy az AUR ne nyerje túl magát a romániai választásokon, mert az milyen rossz lesz az erdélyi magyar közösségnek, de hát gyakorlatilag ő is ugyanazokat a tanokat terjeszti, mint az AUR. A euroszkepticizmust, ugye az Európai Uniónak változnia kell, ezt milliószor hallottuk a kampány során, és nem sokára kezdődik ismét, hiszen még két választás elé néz Románia.
A parlament össze.
Így van. A mélyzöldezés, a békepártiság, fölsorolni is hosszú, abszolút ugyanaz a retorika, amit itt is folyik ki minden kormánypárti médiumból.
Vannak felmérések, amelyek szerint az erdélyi magyar választók olyan szinten másként viselkednek, vagy a közösség olyan szinten másként viselkedik ezekben az általad említett témákban, mint például a zöldekkel kapcsolatos pejoratív kritika, vagy a ukrán-orosz háborúnak a megítélése, hogy időnként a kutatásoknak külön rubrikát kell indítani, vagy létrehozni azért, hogy értelmezni tudjuk, hogy itt mi történik. Ez a mindennapokban létezik, tehát a Magyarországon levő és nem magyarországi kormánypárti szavazókban egy olyan erdélykép él, ahol mindenki minden reggel megiszik egy pálinkát, piros-fehér zöld zászló alatt kezet fog Orbán Viktorral, és mit táncra jött a medvével. Tehát, hogy ezt a szereplőtípiát valahogy le lehet-e győzni, és egyáltalán létezik-e ez egy egyébként komoly intellektuális potenciállal rendelkező erdélyi magyar közösségben?
Fú, nagyon nehéz kérdésre válaszolni, mert nem szeretnék általánosítani, és nem szeretném megbántani az erdélyi magyarokat.
Ahogy ilyen sem természetesen.
Így van. Annak ellenére, hogy tudom, hogy léteznek felvilágosult emberek, progresszív emberek, és én egy ilyen progresszív buborékban élek Kolozsváron, ugyanakkor azt is látom, hogy ezek a felmérések, amelyeket te is említettél Székelyföldön, azt mérik, hogy a legoroszpártibb közössége Romániának az a székelyföldi magyar közösség. És ez tény. Ezt hiába a kendőzük, hiába szépítjük, ez tény, ezt megmérték a szociológusok, és ez van. És igen, az is tény, hogy amikor Orbán Viktor leutazik Tusványosra, akkor csodát látni, vonulnak fel a közeli falvaknak az emberei, hogy lássák ott a megmentőt, a magyar kormányfőt.
Igen, meg időnként elmondják, hogyha mondjuk nem tudom, Magyar Péter, vagy valamelyik más magyarországi ellenzéki politikus ott látna, akkor azért megnézhetné magát, hogy mi történne ott vele, hogyha egy rendes székely emberrel találkozna, de ez nyilván szintén a sztereotípiákat erősíti. Azért zárójelben megjegyzem, hogy az, hogy az erdélyi magyarok orosz párti bak, az ennek van azért történelmi hagyománya, például Stefano Bottoni könyveiből is tudhatjuk, hogy a második világháború után jobban biztonságban látták magukat, hogyha barátkoztak a szovjet csapatokkal, mint az ő kiirtására felfegyverkező románok ellen hadonászni. Ez persze megint csak általánosítás volt és sztereotípia volt, de mégis azért megvan, tehát a magyar kommunisták annak idején inkább szovjet barátok voltak talán, mint a románok, de ez egy külön történet, hanem hogy lesz itt egy újabb fejezet. Ugye most még csak lebegtetik a magyar sajtóban, hogy egyéni választókerületi mandátumot kapnak majd a határon túli magyarok. Ott aztán tényleg gyilkos propaganda lesz.
Erre konkrétan nincs semmi válaszom. Kíváncsian várom a fejleményeket. Ugye hivatalosan azt mondja a magyar kormány, hogy erről szó sincs, tehát ez nem áll szándékukban. Miközben ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag már 2021 körül már elkezdtek ezen gondolkodni és ezen dolgozni, és én gondolom, hogy Magyar Péter megjelenése mindenképpen afelé fogja eltolni ezt a választási logikát, hogy meglépjék ezt a dolgot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történik. Mi megpróbáltuk megkérdezni az RMDS-től, hogy hogyan látják ezt a helyzetet. Én nem tudom elképzelni, hogy az RMDS-nek például ez jó volna. Már így is teljesen eljelentéktelenedett a párt, hiszen nem azért szavaznak az RMDS-re önmagáért, mert az RMDS tesz, pedig tesz az erdélyi magyarokért, hanem azért, mert Orbán Viktor mondja, hogy szavazzanak az RMDS-re, és akkor az RMDS-re szavaznak, hogyha a Fidesz meglépi azt, hogy egyéni választókerületeket hozzon létre, akkor gyakorlatilag megtöbbszöröződik az a fajta kormánypropaganda, ami már így is túlsúlyban van Erdélyben. Én nem tudom, hogy ezt hogy lehet túlélni. Politikai szempontból sem most az RMDS-re értem ezt.
Igen, meg hogy a hányszor tudja megmozgatni az erdélyi magyar szavazókat, mert az így oké, hogy meg tudja mozgatni, hogy szavazzatok az RMDS-re, mert én Orbán Viktor őket szeretem, és szeretném, hogyha bejutnának, és akkor mit tudom, hogy általában az a siker tárgya, hogy átlépik-e az 5%-os küszöböt vagy sem, és egy idáig a fogyatkozó erdélyi magyar lélekszem ellenére többnyire sikerült átlépni, de hogy akkor még egyszer menjenek el szavazni még a magyarországi választásokon, és reggeltől estig mindenki szavazni fog, már mint aki magyar állampolgár is.
Ez a fajta mozgósítás, ugye a mély nemzeti érzelmekre való hivatkozással, ez egyelőre egy kisebbség esetében működik, hiszen tulajdonképpen itt van a titka Orbán Viktornak, hogy ez a létében folyamatosan veszélyeztetett kisebbség rátalált valakire, aki azt mondja, hogy én vagyok a ti megmentőtök, és akkor ebben hisznek. Amíg ezt a lélektani küszöböt nem lépi át az erdélyi magyarság, nem jön rá arra, hogy ez az egész retorika tulajdonképpen, addig ez működni fog. De hogy igen, valahol el fog pattani ez a húr, mert nem lehet csavarni a végtelenségig.
Én néha, amikor ilyesmikről kérdezgetnek, akkor szoktam azt mondani, hogy ugye az az általános elgondolás, hogy az erdélyi magyarok 90%-a az a magyarországi választásokon a Fideszre és magára Orbán Viktorra szavaz. No de, azért az erdélyi magyarok egy jelentős részének nincs magyar állampolgársága. Tehát őket
például nekem.
Például neked, őket, meg az én baráti köröm túlnyomó többségének, meg azt mondja, én szerint Gáspári Katéra szoktam mondani, hogy egy állampolgárság is sok, nem, hogy kettő kelljen. És azoknak, akiknek van magyar állampolgársága, azoknak is csak mondjuk a fele megy el szavazni, vagy valahány hányadat. Tehát ha azt veszük, akkor az erdélyi magyarok se szavaznak nagyobb hányadban Orbán Viktorra, mint ahogy Magyarországon, mondjuk 25-30%, csak így látszik. Ebből a 90-valahány százalék.
Így van.
Tehát akinek van magyar állampolgársága és elmegy, azoknál persze, hogy így látszik a történet.
Ez teljesen így van, tehát mondjuk néhány számot, hogy kerüljenek képbe a hallgatók, az erdélyi magyarság most körülbelül 1 milliós lélekszámú, és gyakorlatilag azok, akik a Fideszre szavaztak mondjuk az elmúlt választáson, azoknak a száma olyan 260 ezerre tehető, tehát a negyede az erdélyi magyarság.
Ez a magyarországi arányoknak megfelelő.
Így van.
Ugyanakkor viszont a hangosnak hangos, meg ugye minden erről szól.
Így van, és akkor persze ezek szavaznak, a szavazóknak a 90%-a rászavaz, és akkor ugye csak ez a szám marad meg mindenkinek a fejében, az, hogy 90%, de hogy az minek a 90%-a, az már nem világos nagyon sokak számára.
Most nem nagyon láttam az elmúlt egy-két évben, de korábban voltak olyan román pártok, amelyek megpróbálták megszólítani a magyar közösséget. Emlékszem, hogy volt is nagy hazaurulózás, amikor a Momentum valamelyik ilyen párttal közösen lépett föl. Nem volt egyébként túlságosan erőteljes eredményeknek, meg semmiképpen nem nevezném a Momentumnak az e-fajta barátkozásait, de hogy azért mégiscsak az lenne a korszerű gondolat, hogyha az erdélyi magyarok nem etnikai alapon szavaznának elsősorban, ezeket mindig meg szoktak kövezni, de ezt túléljük, hanem hogy egy olyan gondolat nemi, vagy jegyében, amelyik olyan embereket is meg tud szólítani, akik túltették magukat a én román vagyok, te magyar vagy, ő zsidó problémakörön.
Így van, hát éppen a Transtelexen zajlott egy nagy vita az EP választások kampányperiódusában arról, hogy hova vezet az etnikai politizálás, hova vezet az RMDSZ-nek az etnikai politizálása, és nagyon sok szociológus, politológus szólalt meg, és mondta azt, hogy sehova, és hogy ennek véget kellene vetni, ugye, és erre felüzente meg aztán Kelemen Hunor, miután a Holdból is látszó választási győzelmet aratták, hogy igenis van értelme az etnikai politizálásnak. A Momentum annak idején az USZERÉ-val, a Mentsétek meg Romániát szövetséggel tartotta a kapcsolatot, hiszen ugyanannak az európai pártcsaládnak, a Renew Europe-nak a tagjai, és teljesen természetes volt, ugye, hogy a két progresszív alakulat megpróbál valamilyen együttműködést kialakítani, és igen, tehát ez az USZERÉ volt az, aki megpróbálta megszólítani az erdélyi magyarokat, és magam is nagyon kedveltem őket, hiszen végre volt valaki, aki volt egy olyan alakulat, amelyik progresszíven állt hozzá a dolgokhoz, nyitott az erdélyi magyar kisebbség felé, nem tette ezt az etnikai megkülönböztetést, amiről te is beszéltél, hogy te román vagy, te magyar vagy, te milyen vagy, és nagyon-nagyon sok magyar szimpatizált velük, de ugyanaz történt érdekes módon Romániában is, mint Magyarországon. Ennek az erősödő szélsőjobbos hatásnak köszönhetően, amelyik elszívta az elégedetlen szavazók nagy részét, és elvitte szélsőségesbe, ezek a progresszív pártok bezuhantak Romániában is, ugyanúgy, mint Magyarországon.
Így érdekes, így eszembe jutott, hogy annak idején még a Markó Béla által vezetett RMDSZ, amelynek ugye az egyenlő távolságtartása magyarországi politikai oldalaktól voltak éppen a jelszava, és azért több-kevesebb sikerrel, de azért csak tudta ezt működtetni, hogy abban az időben a Fidesz azzal szórakozott, hogy megpróbálta az RMDSZ-t így feldarabolgatni, és különböző szélső jobboldali formációkat létrehozni az erdélyi közönségbe, mégis arra nem voltak vevők.
Az erdélyi magyarok
az
nem
erdélyi
voltak?
Magyarok, igen.
Nem, az erdélyi magyarok nem voltak vevők, ezeknek a pártoknak nem volt meg, tehát ugye, amiről Magyarországon is gyakran szó van, hogy mitől működik a Fidesz vidéken, attól, hogy van infrastruktúrája, tehát egy párt infrastruktúra nélkül, anélkül, hogy legyen egy fiók szervezete a legutolsó kis faluban is, nem tud működni, és hiába hoznak létre frissen újabb meg újabb pártokat, azoknak a pártoknak, hogyha nincs infrastruktúrájuk, elsorvadnak előbb-utóbb. És az RMDSZ azért tudott minden alakulatot legyőzni, mert a legrégebbi, ugye 90 óta folyamatosan szerveződő párt, amely az évek során tényleg minden faluban, minden kicsi helyen jelen van. Nincs olyan sarka Erdélynek, ahol ne volna egy RMDS székház.
Igen,
ez nem lehet
Magyarországi pártoknak is a nyomora, hogy nem tudnak elmenni mindenhova. Ugye amúgy az jutott eszembe, hogy a nem tudjuk, mi lesz a határon túli magyarok egyéni választókerületével, de ott a kettős állampolgárság megadása okán már kiépítették az infrastruktúrát. Tehát, hogy gyakorlatilag a Fidesz ott is mindenütt jelen van, ahonnan adott esetben egy ellenzéki képviselőt seprűvel, szurokkal, toluba forgatva kergetnének el, gondolom én.
Így van, persze, hát annak idején, amikor létrehozták, ahogy te mondod, ezeket a jobboldalibb, az RMDS-nél jobboldalibb alakulatokat.
A Magyar Polgári Párt,
meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Párt, ugye létrehozták ezeket az úgynevezett demokrácia központokat is. Először ezek a demokrácia központok foglalkoztak a kettős állampolgársággal, hozzájuk jöttek be a kérvények, ők intézték a papírokat, de hogy érdekes módon ezeket a demokrácia központokat, akkor, amikor már nem voltak érdekeltek ezeknek a pártoknak a fenntartásában és finanszírozásában, akkor ezeket a demokrácia központokat felszámolták. Tehát most már a kettős állampolgárság ügyintézése teljes egészében az RMDS-nek a kezében van. A Progress alapítványnak nevezett alapítvány a fő ügyintézője a kettős állampolgárságnak, és ők azok, akik ugyanúgy, ahogy említettem a párt esetében is, faluról falura járva toborozzák az erdélyi magyarokat, hogy megcsináltathassák nekik a kettős állampolgárságot.
Azt vagyják, vagy beadják a derekukat, vagy nem. Egyébként a román nagypolitikai pártok, és most nem a szélső jobbról beszélek, hanem a létező, ugye a liberális meg a szociáldemokrata párt, vagy pártcsaládok szempontjából, az erdélyi magyarok azok tényezők? Vagy leírták, hogy ezek is az RMDS foglalkozik, vagy ezek a magyar kormánypárt uszájában fetrengő, nem tudom, atyafiak, vagy pedig gondolkoznak el azon, hogy azt az értéket, amit jelent az ország szempontjából az, hogy ott vannak magyarok és vannak magyar kapcsolatok, azokat megpróbálják-e bárhogy használni?
Nem próbálják meg használni egyáltalán, és nem nyúlnak az erdély magyarok után, sem a liberális pártot, sem a szociáldemokrata pártot gyakorlatilag nem érdeklik az erdély magyarok. Azt kell tudni, hogy a szociáldemokrata pártnak a bázisa az az Ó-Romániában, a Regátban, ahogy szoktuk nevezni, Moldvában,
és
igen, Havasalföldön van. A liberális pártnak van inkább erdélyi bázisa, és nagyon sok helyen feszült is a viszony a liberálisok meg az RMDS között helyi szinten. Elég, hogyha a Marosvásárhelyre gondolunk, vagy Szatmárra, mindkét helyen nagyon feszültek a viszonyok az RMDS-es polgármester és a helyi liberális vezetők között, és nem egyáltalán nem arra mennek a liberálisok, hogy megnyerjék az erdélyi magyarokat, hanem inkább ilyen nacionalista húrokat pengetnek, tehát nem is tudnák megnyerni őket. Tehát inkább a saját választóközönségüket próbálják valahogy magukhoz bebiztosítani, hogy ne engedjék át őket az áurnak, és akkor ezzel a módszerrel működnek.
Tehát végső soron párhuzamos valóság.
Teljesen párhuzamos.
Teljesen szóval buborékokban élnek az emberek. Ez egyébként a történelmi hagyomány. Emlékszem, hogy az én nagymamám Marosvásárhelyen lakott, mindig ott nyaraltam, és ezt a szomszédasszonyról, aki Bukarestben ment dolgozni, mondta, hogy jaj, fiam, hát ez elment Romániába. Úgyhogy léteznek ezek a dolgok. Visszatérve egy a vége fel a beszélgetés elején említett Tamás Gáspár Miklós kötetre és bármire, amit ennek kapcsán eszünkbe jutott, azért egy picit majd meg is foglak kérni, hogy ismertesd a kötetet, hogy milyen fajta interjúk, vagy kikről szóló portrék vannak benne, de hogy inkább az, hogy ez, amit most itt beszéltünk, mármint, hogy párhuzamos valóságok, és hogy a románok és a magyarok nem tudnak egymás értékeiből sehova se építkezni, ez az Gazsinak nagyon nem tetszett volna.
Hát nem tetszett volna, és Gazsi tett is ellene. Gazsi tökéletesen beszélt románul, és nem csak beszélt, hanem tökéletesen írt is. És akkor, miután úgymond visszatért Kolozsvára, tehát 90 után, miután már megtörtént a fordulat, ő tanított a Kolozsvári Egyetemen, és nem csak magyarul, hanem románul is tanított, és lett egy elég tisztességes román követő tábora, ez a román új baloldal, akik ugyanolyan mélységes szomorúsággal gyászolták el Gazsit, amikor meghalt, mint mi, vagy a magyarországi követői. Úgyhogy ilyen szempontból van átjárás, tehát a fiatal gen, ha politikai szinten nincs is, és politikai retorika szintjén nincs is átjárás, mondjuk a liberálisok és az erdélyi magyarság, vagy a szociáldemokraták és az erdélyi magyarság között, a fiatal generációknál ez már nem áll fent, és ezt hozta például az USZERÉK 4 évvel ezelőtt, de most például az európai parlamenti választások kapcsán ezt hozta egy fiatal zöld képviselő, Nikú Stefanuca, aki meg tudta szólítani, ő függetlenként indult, és bejutott az európai parlamentbe, és úgy, hogy nagyon-nagyon sok erdélyi magyar fiatal elszavazott, mert ő volt az egyetlen, akinek zöld környezetvédelmi üzenete volt.
Igen, azt azért fontos kihangsúlyozni, hogy Erdély rettenetesen rosszul el ebből a zöld hagyományok szempontjából, alapvetően azért, mert a Ceausescu-féle iparosítás az akkora környezetszennyező terheket hagyott ott az országra, amelyeket hát vagy meg se próbáltak, vagy csak nehezen próbálnak meg felszámolni. Ugyanakkor én is láttam, hogy azért vannak olyan szigetek, akik megpróbálnak zölden vagy zöldebben gondolkodni, akármennyire utálja és méregzöldezi ezt a szélsőjobb.
Így van. És hát az RMDSZ is beállt ugye ebben az európai parlamenti kampányban, ebbe a mélyzöldezésbe. Érdekes adalék, hogy például Eckstein Kovács Péter volt RMDSZ-es szenátor, aki
hát
már nem... Igen, híres liberális. Ő például támogatta Nikú Stefanucának a kampányát.
Na, szóval, hogy Gazsival fejezzük be a beszélgetésünket. Ugye az, ahol ő született, az a világ azért meglehetősen baloldali és kommunista bekötöttségű volt, ahonnan az ő perspektívájából is, de mindannyiunkiből is látszik, hogy nem nagyon vezetett úgy sem erre, végképp nem a román nacionalista kommunizmus felé. Azok az emberek, akik ott szerepeltek, akár Dütai Balla Zsófit, meg mindenkit emlegettünk, mindenképpen ebbe születtek bele. De utána pedig lett egy, hát kvázi egy ilyen konzervatív fordulat, mind Gazsi életében, mind pedig abban a, hát... Azért a kolozsvári értelmiségi közeg tényleg úgy nézett ki, hogy bármikor a fejedre esetett egy Nietzsche kötet, vagy egy Kant kötet, és hogyha kinek nem olvasta Arany János 6 éves korában, az nagyon szégyenhette magát. De hogy ebből a perspektívából nézve, ez egy, mit adhat az utókornak? Mennyire elitariánus közeg, amiről Gazsi beszél, vagy mennyire egy olyan kulturális hagyomány, amit érdemes volna továbbiakban görgetni magunk előtt?
Hát az az igazság, hogy azok az emberek annyira műveltek voltak, hogy most a 21. században ez elképzelhetetlen. Tehát ez tényleg így van. Már egészen fiatalon elképesztően sok nyelven beszéltek. Gazsi nem csak a világnyelveket, az angolt, németet, franciát művelte magas színvonalon, hanem a latint meg az ógörögöt is.
Tehát ez a klasszika filológiára persze Bukarestben.
Így van. Tehát ez ma már elképzelhetetlen, és például az egyik legjobb, ma még élő kolozsvári barátnőjével, Szilágyi Júlia eszéíróval kötött versformában leveleztek, úgyhogy megegyeztek egymás között, hogy akkor ma hexaméterekben írjuk egymásnak a levelet, aztán utána következett valami másik versforma. Ez ma már természetesen elképzelhetetlen. Ők akkor a kultúrát választották ellenállási formaként.
Emigrálásként.
És igen, a kultúrába emigráltak, és ezáltal sikerült túlélniük. A kultúra teremtette meg számukra azt a szabadságszigetet, amit, és ez az üzenet, azt hiszem, a kötetnek ez az üzenete, Gazsinak ez az üzenete, amit meg kell őriznünk, hogy meg kell találjuk mi is azt a megnyilvánulási formát, ami által a saját egyéni szabadságunkat tudjuk biztosítani, és annak a kis közösségnek a szabadságát tudjuk biztosítani, akikért vagyunk, akik nek beszélünk, akiknek írunk a transzterex esetében, mert
és a klubrádió esetében, hogy mindig tegyem hozzá.
Igen, akiknek, mert hogy a szabadság az a legfontosabb emberi értékünk. Erre jutott, erre élete végén, erre a következtetésre jutott Gazsi, ugye az utolsó írása, az 5 tanácsa hazának, ebben mondja el azt, hogy az államban már nincsen semmi remény, ne higgyünk pártokban, ne higgyünk politikusokban, a kis közösségek erejében higgyünk, és azt próbáljuk ki, hogy ezekben a kis közösségekben, amiknek mi is tagjai vagyunk, hogyan tudjuk a saját szabadságunkat fönntartani. nekik ez akkor ott, abban a nagyon sötét diktatúrában, a Ceausescu diktatúrában, Románia kellős közepén, Kolozsváron, a titkos szolgálat által állandóan megfigyelve, lehallgatva és zaklatva, a kultúra által sikerült. Kérdés az, hogy nekünk hogyan sikerül ezt megvalósítani, és mi által.
Nehezen is értette a Securitate, szerintem a mai hatalmak is nehezen értik a kulturális kódokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Útszélen.
Hogyan válik az ellenállás eszközévé a műveltség? Mit gondolt Tamás Gáspár Miklós szülővárosáról, Kolozsváról? Miért volt számára fontos az erdélyi szabad, tehát nem a magyar kormánypárt által befolyásolt magyar sajtó? És hogy működött mindez a magyarországi és romániai politikai viszonyok között? Erről beszélgettünk Vígemesével, a transtelex.ro főszerkesztőjével. Köszönöm értékes gondolatait! A műsor elkészítésében Rózsahegyi Gábor technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.